Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő D. Bányász Gergő. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy Joe Biden lelketlen gyilkosnak nevezte Vlagyimir Putyint. Az amerikai elnök azt üzente orosz kollégájának, hogy megfizet azért, mert megpróbált beavatkozni a 2020-as amerikai elnök választásba. A reakció sem maradt el, Putyin azt mondta, jó egészséget kíván.
Joe Biden elnök egy amerikai titkosszolgálati jelentésre reagált egy interjúban. Az anyag szerint valószínűleg Putyin irányította azokat a próbálkozásokat, hogy segítsék Donald Trump ex-elnök újraválasztását és lejárassák Bident és családját. Az ABC News műsorvezetője megkérdezte, ismeri Putyint, ön szerint gyilkos? Aha, igen, válaszolta, és hozzátette, hogyan fog megfizetni, majd meglátják. Biden azt is megerősítette, hogy 2011-ben azt mondta Putyinnak, belenéztem az ön szemébe, és önnek nincs lelke. Amire Putyin azt mondta, értjük egymást. Moszkva ezt sértésnek nevezte, és hazarendelte washingtoni nagykövetét. Putyin, akit azzal vádolnak nyugaton, hogy köze volt egy sor bírálója halálához, csütörtökön reagált. Igen, ismerjük egymást. Mit mondanék neki? Jó egészséget kívánok, és ezt viccen kívül mondom. Amerika akar velünk viszonyt, de csak azokban a kérdésekben, amelyek a saját érdekei. Azt hiszik, olyanok vagyunk, mint ők, pedig mi genetikailag és erkölcsileg mások vagyunk. Kiállunk a saját érdekeinkért. Ezt jobb, ha számításba veszik, attól függetlenül, hogy megpróbálják megakasztani a fejlődésünket a szankciók és sértegetések útján. Számításba kell venniük ezt, ismételte meg lassan. Utána odaszúrt amerikai kollégájának az indián törzsek elleni népirtást emlegetve, és megjegyezve, az afroamerikaiak még mindig belefutnak abba, hogy meg akarják semmisíteni őket. Továbbá, hogy az Egyesült Államok az egyetlen olyan ország a történelemben, amely atomfegyvert vetett be, bár ennek katonai szempontból nem volt értelme. A Biden elé tárt nemzetbiztonsági anyag szerint Oroszországhoz kötődő személyek dezinformációt és alaptalan állításokat terjesztettek Bidenről. Ezzel széthúzást szítottak, és megingatták a választási rendszer iránti bizalmat. Bár a külföldi ellenségek megpróbálták befolyásolni a választást, nincs jele, hogy a szavazás technikai aspektusaiba is megpróbáltak volna beavatkozni, áll a jelentésben. Moszkva alaptalannak nevezte a vádakat, és elfogadhatatlannak titulálta Biden megjegyzéseit. Vyacheslav Nikonov, az Egyesült Oroszország kormánypárt képviselője Biden mentális képességeit vette elő válaszában. Amikor az Isten meg akar valakit büntetni, akkor elveszi a józan eszét. Biden elnök megmutatta, hogy enyhén szólva nincs a legjobb intellektuális formában, mondta. Az orosz külügyminisztérium szerint most a legfontosabb feladat megtalálni a módot, hogyan mentsék meg az orosz-amerikai kapcsolatokat, mert Washington úgymond zsákutcába vitte azokat. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A németországi Baden-Württemberg tartományban a zöldek, Rajna-Vidék-Pfalz tartományban a szociáldemokraták kapták a legtöbb szavazatot a helyi törvényhozási választáson. A CDU, vagyis a Kereszténydemokrata Unió mindkét helyen történelmi vereséget szenvedett. A mostani eredmények hatással lesznek a szeptemberi parlamenti választásokra is, mondta a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. Kocsonya Zoltán kérdezte Molnár Tamás Levente Németország szakértőt.
Mi csak a számokat nézzük, hogy mekkora támogatást kaptak a kereszténydemokraták, akkor főleg Baden-Württembergben, ez egy tradicionálisan konzervatív tartomány, amelyet egyébként most már 10 éve vezetnek a zöldek, de mondjuk egy eléggé értékkonzervatív zöld jelöltről van szó, Winfried Kretschmarról, akivel szemben a kereszténydemokraták nehezen találnak fogást, és ez meg is látszott az eredményekben, tehát a zöldek nagyon nyertek. Németországban most egy szuperválasztási év van, 6 tartományi választásra kerül sor az egész évben, és szeptemberben meg egy parlamenti választás is lesz. És ezek az ilyen tartomány megmérettetések, pláne ez a kettő, Baden-Württemberg és Rajna-Pfalzban, amelyek ezek eléggé lényeges tartományok, véleményem szerint komoly ilyen trendalkotó erővel bírhatnak, úgyhogy ilyen szempontból kihatással lesznek a szövetségi választási logikájú is.
Országosan egyébként mit mutatnak a mérések? Ugye ön is említette, hogy szeptemberben parlamenti választások lesznek Németországban.
Igen, a CDU-nak a népszerűsége szerintem, hogyha az utóbbi mondjuk 3-4 hónappal hasonlítjuk össze, akkor érezhetően gyengült CSU-val, Bajor CSU-val együtt. Körülbelül 30-37%-on voltak szerintem még így az évfordulón. Lement most már 28-29%-ra. Egyrészt ugye már Laschet, éjszakajna veszfáliai egy miniszterelnök vette át a párt irányítását. Eléggé nehéz két hónaponban túl korrupciós ügyek, masszbeszerzési botrány, azerbajdzsáni kenőpénzek nehezítik így a pártot, meg a pártnak az életét. A zöldek azok viszonylag stabilan működnek, a szociáldemokraták egy picit tudtak nyerni az utóbbi időben, úgyhogy azt lehet látni, hogy igazából még nyílt a verseny, de most már nem olyan egyértelmű ez a két választás után, hogy a konzervatív pártok mindenképpen kormányon fognak valami, hiszen matematikai most már elképzelhető, hogy a konzervatívokat megkerülve, akár egy baloldali közép többség jöhessen létre a szövetségi parlamenti választásokon, amely egyébként a CDU-CSU rémálma lenne.
A CDU gyengülésének hátterében egyébként inkább most a járványhelyzettel kapcsolatos, a járványhelyzetre vonatkozó intézkedések állhatnak, hogy valóban olyan konkrét aktuális események és történések, mint például a CDU-CSU parlamenti frakciójában feltárt korrupciós esetek.
Én azt gondolom, hogy ennek a kettőnek az egyvelege, de én azt mondanám, hogy hangsúlyosabban az utóbbi, tehát ezek a korrupciós ügyek. Ugye a CDU-CSU sose igazából ugye nagy vízióiról volt ismert, a párt a jó kormányzást tudja ígérni, egy pragmatikus formációról van szó, na és pontosan ezek az ilyen korrupciós ügyek vetnek fényt arra, kezdik ki ezt az image-et gyakorlatilag, hogy a párt az jól jóságfálkodik és jól kormányoz. Illetve hát azért legyünk őszintén, tehát az utóbbi hónapokban az oltási kampánynak a lassúsága, nagyon bürokratikusan zajlik ez az egész, akkor a szövetségi segítségek a vállalkozásoknak azok most már akadoznak, tehát az a nimbus gyakorlatilag a német válságkezelésnek a koronavírus kapcsán, ami az első hullám meg a második hullám idején megvolt, az most már kezd ilyen ütéseket kapni. Ilyen szempontból szerintem a szövetségi szinten lévő konzervatív vezetés, gondolok itt akár az egészségügyi miniszternek a teljesítményére, az most már eléggé ki lett kezdve, és ez minden bizonnyal rossz a pártnak.
Molnár Tamás Levente Németország szakértőt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját hallották. A román haditengerészet idei legnagyobb hadgyakorlata kezdődik pénteken a Fekete-tengeren az Egyesült Államok, Bulgária, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Spanyolország és Törökország részvételével. Ez csak a NATO 2015 óta szokásos tengeri pajzs gyakorlata, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa. Kalabos Mihály kérdezte Csiki Varga Tamást.
Tulajdonképpen ez egy megszokott gyakorlat, ez az úgynevezett tengeri pajzs gyakorlat, ez 2015 óta zajlik a Fekete-tenger térségében, és most egy 10 napos olyan haditengerészeti egységek együttműködését csiszolgató gyakorlatra kerül sor, amiben 8 ország 18 hajója és 10 repülőgépe fog részt venni, ma hírek szerint 2400 katona részvételével, és azok a Fekete-tengeri országok lesznek ennek a részesei, akik ugye NATO szövetségesek, Bulgária, Görögország, Románia, illetve akik a NATO keleti tagállamai közül érdekeltek abban, hogy a NATO-Oroszország kapcsolatoknak ez a Fekete-tengeri dimenziója is lehetőleg minél stabilabb és kiszámíthatóbb legyen. Ebbe fog szállni Spanyolország, Hollandia, Lengyelország is, és természetesen az Egyesült Államok nélkül sem lehet elképzelni egy ilyen gyakorlatot. De gyakorlatban semmi olyan jellegű, mondjuk úgy, hogy nagy feszültséget emögött nem kell feltételezni, ami most kiélezetnek nevezhető lenne. Évek óta azt látjuk, hogy a NATO-Oroszország viszonynak megfelelően a Fekete-tenger térsége és az ottani tengeri biztonság is nagyobb szerepet kapott, mint mondjuk a 90-es évek második felében vagy 1000-es forduló környékén, de egyébként ez egy rutin jellegű gyakorlat.
Akkor sem kell semmit sem mögötte látnunk, hogyha tudjuk azt, hogy azért az elmúlt napokban, hetekben elmérgesedett a viszony Oroszország és az Egyesült Államok között?
Az elmúlt időszakban látható amerikai-orosz diplomáciai feszültség az ilyen szempontból más és aktuális kérdésekhez kapcsolódik, elsősorban a kiberbiztonsághoz, illetve az orosz információs műveletekhez. A kiberbiztonsági ügyek azok visszanyúlnak már a 2020-as évhez. Egy nagy Sunburst-nek nevezett hacker támadás volt az, ami az Egyesült Államoknak a legnagyobb ilyen típusú behatolását és információs műveletét jelentette. Emögött Oroszországot sejtik, és ez egy nagyon komoly szövetségi intézmények százait érintő támadás volt. Tehát ez az egyik, ami már a feszültséget kialakította. A mostani aktualitás pedig ugye annak kapcsán alakult ki, vagy a mostani feszültség mondjuk így, hogy egy amerikai hírszerzési jelentés alapján az oroszok megpróbálták befolyásolni ugyancsak a 2020-as választásokat, és ugye Trump elnök felé próbálták volna állítólag terelni az előnyt, és erre reagált most Biden elnök azzal, hogy Oroszország ezekért a cselekedeteiért, vagy feltételezett cselekedeteiért drágán fog fizetni.
Az is normális, hogy az Egyesült Államok rakétákat telepít Norvégiába?
Az pedig annyiban normális, mondhatjuk azt, hogy a hidegháború után azért ettől elszoktunk, és az egy nagyon pozitív fejlemény volt, hogy csökkentettek az Európában állomásozó eszközök és erők mennyiségén. De 2014 óta a Krím elcsatolása, megszállása és elcsatolása, illetve a kelet-ukrajnai konfliktus óta a NATO és az Oroszország közötti viszony azért igencsak feszült, és az elrettentést igyekszik a NATO megerősíteni, illetve a védelmi és reagáló képességeit általánosságban, mint Kelet-Európában, és ide illik egyébként a Fekete-tengeri térség is, mint pedig Észak-Európában, ugye ez a Skandinávia övezete, és az ottani telepítéseket, például a stratégiai bombázóknak a megjelenését is ez az elrettentési szándék motiválta.
Csiki Varga Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársát hallották. A heti külpolitikai összefoglaló rövidesen folytatódik.